Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus szeretete, legyen veletek! Kedves testvérek, 1956 eseményeit szeretnénk a lelkünkben felidézni, itt a templomban is, és gondolunk azokra, akik a nemzetre gondoltak, nem az egyéni életük jövőjével foglalkoztak, hanem a nemzet sorsával, akkor, amikor a harcot választották egy olyan túlerővel szemben, amely túlerőt az egész világ legyőzhetetlennek tartott. Ma reggel korán, amikor fölkeltem, pontosan azon gondolkodtam, hogy évszázadokon át veszélyeztetett volt Európának a sorsa, és egyedül a magyarok vívták a harcukat, ugyan nem olyan kerítést építettek, mint a mostani Magyarország az országunk déli részén, hanem várakat építettek, hiszen abban az időben a védelmet a várak jelentették, egyébként a vármegye rendszer is erre emlékeztet bennünket, nem valami fajta kitaláció az, hogy most az nem is olyan túl régen a magyarországi megyerendszert vármegyerendszeri néven emlegetik, hiszen abban az időben évszázadokon át a várak voltak, amik a lakosság számára biztonságot jelentettek támadás idején, akkor az ellenség általában egyszerűen fölgyújtotta a településeket, fölégette a házokat, de az emberek legtöbbje megmenekült, mert a várak legalább ebben védelmet tudtak biztosítani. Azon gondolkodtam el, hogy évszázadokon át Európában egyedül a magyarok vállalták föl Európa védelmét. Valamilyen fajta párhuzamosságot látok az 1956-tal kapcsolatosan is, illetve az 56-ban ezzel. Hát nem csak Magyarország tartozott a szovjet blokkhoz, hanem nagyon sok ország, nagyon sok nép, és egyedül ezzel a monolitikus hatalommal a magyarok szálltak szembe. Testvérek, ma valóban a nemzetünkre kell gondolni, a jövőnkre kell gondolni, és nekem mindig a Szent Istváni Magyarország villan ilyenkor föl, aki nemzetállamot épített, és ez a nemzetállam sajátos módon jelent meg, a kereszténységet és a nemzet tudatot kapcsolta össze. A keresztség az új embernek a szemléletét jelentette, az új ember az, aki Isten szeretetét fölismerte, és ebben a szeretetben született újjá, és ennek az a következménye, hogy a nemzet mindennapjaiban is megjelent ez az új gondolat, ami egymásért való felelősséget hozta el közénk, egymás életének a szolgálatát, a nemzet szolgálatát. Ma ezen a szentmisén, ha ilyen kevesen is vagyunk itt, legalább mi gondoljunk azokra, akiknek a megnyilatkozása 1956-ban a jövőnk szempontjából volt fontos. Ezek az emberek valóban nem az egyéni jövőjükkel foglalkoztak, a nemzet jövőjét vizionálták. Ma Kapisztrán Szent János emlékét idézzük ezen a napon, aki a nándorfehérvári győzelemnek volt a mozgatója, a moderátora. Hát ez is ebbe a csodálatos folyamatba tartozik bele. Köszönöm, hogy együtt lehetünk, ez legyen, ez a szentmise igazi hálaadás, hiszen minden szentmise hálaadás. Köszönjük meg azoknak a bátorságát, akik az életük kockáztatásával akartak valami mást, mint ami addig volt. És nyilvánvalóan az ember, amikor valamit mást akar, akkor jobbat akar, újat akar, ami a természetünknek és az életünknek meg jobban felel meg. Ma imádkozunk azért, hogy egyre többen legyünk olyanok ebben az országban, akiknek fontos a nemzet sorsa, a nemzet jövője, és nem az egyéni életünknek a mindennapjai. Természetesen abban élünk, és azzal, ha mi azt emberhez méltóan éljük, akkor az éppen eléggé szolgálja az egyéni érdekünket, de az élet arról szól, hogy az ember egy közösség szolgálatában, egy közösséggel való egységben éli a mindennapjait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsülésének napjai, útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaiakat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki a kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon jó lenne, ha alkalmasak lennénk arra, hogy országot építő emberekké váljunk, közösséget építő emberekké váljunk, akár így is mondhatnám, hogy egyházi közösséget létrehozó, fönntartó, építő emberekké legyünk, és ha ez az igazság megérinti a szívünket, mint ahogy ezeknek az embereknek a szívét is megérintette az igazság, akik itt Jézus körül szerepelnek, volt, aki kérdezte tőle, mit tegyen azért, hogy érdemes élete legyen. A másikokat Jézus szólította meg, hogy olyan életre jussanak, amely méltó az ember emberi hivatásához. Csak hát ez nem vágy kérdése, hanem elhatározás kérdése, döntés kérdése. És az ember a döntéseit, ha igazi döntéseket akar, akkor azt ismerethez köti. Az ismeret az, ami elegendő lehet ahhoz, hogy az ember döntsön, de minden döntés kockázat, kockázatvállalás, és az ismeret pedig azt jelenti, hogy a döntésemet az határozza meg, akit ismerek. Hiszen az ismeret pontosan azt jelenti, hogy nem valami futó találkozás, hanem meggyőződtem az ismeretem nyomán arról, hogy akit megismertem, vele érdemes összetartozni, érte érdemes kockáztatni az egyetlen életemet. És ez nem próbálkozás kérdése, ez döntés, és a döntésnek következményei vannak, nem csak jó következményei, hanem rossz következményei is vannak, de éppen arról, amiről tegnap csak pár szót említettem, az erkölcsös életnek a lényege pontosan abban van, hogy az adott szó az örökre érvényes. Az nem egy időre szól, hanem az életünket határozza meg. Jóban, rosszban tartozunk össze. Nem csak addig tartozunk össze egymással, amíg minden rendben van, és pontosan itt van minden jónak az alján valami rossz is, hogy azt reméljük a döntésünktől, hogy az mindig olyan lesz, amilyennek elképzeltük. Nem. A döntés azt jelenti, hogy akit megismertem, azzal jóban, rosszban összetartok. És pontosan azért, mert az élet egy ívű folyamat, kiegyenlítődik minden. És ha az ember rosszban is ki tud tartani, akkor pontosan ez a mély elhatározás, ami a rosszban is megtartja az embernek a döntését, a kapcsolatát,
az jutalomképpen teljessé teszi az ember életét. Testvérek, én valahányszor a nemzetünk sorsával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom a lelkemben, pontosan ezért mindig a Szent Istváni Magyarországra gondolok. Egyszerűen azért, mert végre jó lenne, ha fölfogná ez a nemzet. Ma megint olyan időket élünk, amikor el kellene nekünk komolyan azon gondolkodni, hogy miért vagyunk mi olyan egyedül ebben a világban, amilyen egyedül vagyunk. Ez nem nyelvi kérdés, ez nem olyan kérdés, hogy messziről jöttünk ide, más is jött messziről ide. Itt arról van szó, hogy a mi sorsunkat a Szent Istváni döntés egy olyan pályára helyezte, amely egyedül méltó az ember életéhez. Tessék, történelem tudósok, gondolkodjanak erről, mutassanak föl még egy olyan vezetőt, aki olyan értelemben szervezte meg a népe életét, amilyen értelemben István király. Nincs több. Vannak történészek, akik ezt kiismerik mondani. Szent István király a megváltott világ értékeire épített nemzetet, országot. És ezért akkor, amikor az igazi történészek meghatározták a nemzet gondolatát, akkor azt mondták, Szent István nemzetállamot épített, amelyben a kereszténység és a nemzettudat összetartozik. Hiszen arról van szó, hogy a kereszténység hordozza az üdvösség üzenetét, és minden ember üdvösségre vágyik. És az üdvösség pedig nem más, mint az ember kibontja az ösztönös életét, kibontja a természeti adottságok által meghatározott életét egy nagyobb perspektíva jegyében. És ez a szeretet felszabadító ereje. Mégpedig az isteni szeretet felszabadító ereje. Ezt a szent írás, meg a teológia ilyen egyszerűen mondja ki, Isten előbb szeretett. Isten önmagának tartozik azzal, hogy szeresse az embert. Ezért Isten. És akit ez a utolért szeretet, akit ez a szeretet, amire mindenki vágyakozik, nem érinti meg, a zsákutcába jutott. És így fogja végigjárni az élete útját. Hogy ez milyen károkat tud okozni a világnak, gondoljunk a teremtett világnak a helyzetére, amit az Isten az ember kezébe tett. De gondoljunk egymás életére, mert Isten egymás kezébe helyezte az életünket. És nyilvánvalóan ezzel csak azok tudnak élni, akiket ez a szeretet fölszabadított. Mert mindegyikünk ezzel az ajándékkal egy új perspektívát kap, ami egyszerűen azt jelenti, hogy az ember nem magának él. A szeretet erre szabadít fel bennünket. Hát amikor az emberi világunkban is egymásba szeretünk emberek, valamilyen szinten mindegyikünk életét az határozza meg, hogy kisebb vagy nagyobb, vagy még nagyobb mértékben a szeretet határozza meg az emberi kapcsolatainkat. És ez természetesen azt jelenti, minden emberi kapcsolat sikere, a sikert a szó nemes értelmében mondom, azon múlik, hogy valóban képesek vagyunk-e egymást szeretni. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy egyikünk sem magának él. És aztán ez különböző mértékben, különböző fokozatokban vagyunk képesek egymás felé kifejezni, valamilyen mértékben mindenki felé. Mert mindenki fele barátunk, mert egymásra bízott minket, embereket az Isten. Szent István erre, az isteni üzenetre, a megváltott világ, a megváltott embernek elhozott isteni üzenetre építi az országát, építi a magyarok országát. Ezért a kereszténység az egyik eleme. Ez a felszabadító isteni erő, ez a kereszténység ajándéka. És a másik, ami ennek a következménye, ez pedig közösséget formál egymással. Nemzetet hoz létre, és egyedül az a nemzet erős, az a nemzet tud élni az világ értékeivel, az emberi élet értékeivel, aki ide eljutott. Aki ide nem jutott el, az nem ügyeket szolgál, hanem érdekeket szolgál. És az érdekek, az egyéni érdekek azok, amiket kontroll alatt kell tartani. Vágyai, tervei, programjai mindenkinek vannak az egyénileg meghatározott, de ezek mind alá vannak rendelve a közösség érdekének. Egyébként minden ember erre gondol. Figyeljünk csak arra, amikor valaki akármilyen pozícióba kerül, mindegyik azt kezdi mondani, hogy szolgálni akarja azokat, akikért felelős, akiknek a vezető, mert mindenki felelős azért a közösségért, azokért az emberekért, akiknek a vezetésére kijelölték. Ez a másik eleme a teremtett világnak. Adósai vagyunk egymásnak. Egymásra bízott bennünket az Isten. Testvérek, a Szent Istváni Magyarország, a történelmi Magyarország modellje így néz ki. És ez nem véletlen. Nem véletlen, mert István király halálosan, komolyan gondolta az Isten ajándéka világnak a sorsát. Halálosan, komolyan gondolta az emberi életnek a küldetését. Isteni küldetésünk van. Megismertük az Isten szeretetét, és ezt a szeretetet jelenítjük meg emberi kapcsolatainkban valamilyen szinten. De ezzel szemben soha semmi nem jöhet. És akkor, amikor ilyen emberi tettekre gondolunk, mint ezen a mai napon is 56 embereire, akkor ezek éppen olyan egyszerű emberek voltak, mint mi, de legalább volt az életükben egy olyan pillanat, amikor azt tették, amit minden embernek tennie kell adott esetben. Donald Reagan egyébként pontosan erre a hősi magyar megnyilatkozásra hivatkozott, amikor azt mondotta, a magyar 56 döbbentette rá arra, hogy ez a monolitikus birodalom, hatalom nem is olyan nagy hatalom, és nem is olyan erős, mint ahogy ezt mi gondoltuk. És nézzük meg a mai politikai folyamatokat. Hát megint erről van szó, hogy ki az erősebb. És kiderül, ha nagyon tudatosan vizsgáljuk a folyamatokat, akkor derül ki, hogy ki az erős és ki a gyenge. És bizony, az ereje azoknak van, akik Isten erejével járnak a világban, és Isten erejével jelennek meg emberi kapcsolatokban, jelennek meg nemzetek sorsában, nemzetek jövőjében, a világ sorsában és az emberiség sorsában, és természetesen jövőjében. Testvérek, csak úgy érzem én, hogy ezek az emlékezések olyan gyönyörű gondolatokat fogalmaznak meg ilyenkor, azokat fogalmazzák meg, amik a szíve mélyén mindenkinek élnek, csak hogy más az ember vágya, ember gondolata isteni gondolatok nélkül, és nem mindegy, hogy mi határozza meg az ember gondolkodását, az ember törekvéseit, az ember életét. Egy biztos, mindenki a szíve mélyén tudja azt, hogy akkor teljes az élet, amikor ebben a szellemben tartozunk össze egymással. És azt hiszem, hogy nekünk ma, amikor 56 hőseire gondolunk, akkor tőlük kell bátorságot és erőt meríteni. Ezek az emberek akkor nem arra gondoltak, most én ebben a küzdelemben életben maradok, vagy pedig belehalok, áldozat leszek. És aki ezt nem vállalta, az életben maradt. Csak minek? Hiszen minden azon dől el, hogy az életben maradott, az hogyan folytatja. És nyilvánvaló, aki ezekből kimarad, annak a folytatás mindezektől az értékektől távol van. És ezek nélkül, az értékek nélkül nincs folytatás. Egzisztálni lehet, de méltó életet, olyan életet, hogy egy nemzeti életet, hogy arra oda kell figyelni, és úgy jelenik meg a világ történelmében, hogy azt érdemes emlegetni, és jó esetben onnan példát venni. Hát nekünk ma az a dolgunk, akkor, amikor emlékezünk ezekre a hősökre, akik az életüket is odaadták, nyilvánvaló senki sem akart áldozat lenni, mint hogy a háborúban sem akar senki meghalni, mert nem ez az ember élete. A mindennapokban kell meghalni egymással való kapcsolatunkban, áldozataink által, szeretetünk által, odaadásunk által, és ezekben születik az élet, az az élet, ami értelmet ad emberi kapcsolatainknak. Testvérek, ebben a szellemben gondolkodjunk el ezen a mai napon, hogyan tovább, hiszen sajátos a helyzetünk, ahogy egy ezer esztendőn keresztül, csak egy kitérőt erre, miért éppen Magyarország volt Európa védője évszázadokon át? Mert a Szent Istváni Magyarország volt az egyetlen, mint ország. Egész Európa fejedelemségek egymással való tusakodása volt. Ezért véreztünk el. És akkor volt egy levegővétel, most hogyha például ami a török aluli felszabadulásunkat jelentette, amikor a török odaért Bécs alá. Addig nem érdekelte a nyugati világot, hogy mi van a magyarokkal. Folyt a vérünk, pusztultunk, ők meg szépen ennek a védelemnek az árnyékában élték a maguk életét. S minden isteni kockázat nélkül. Akkor, amikor érintette őket az, ami Bécs ostromával kezdődött, akkor észbe kaptak, de még akkor is nagyon sokan helytelenül gondoltak Európa törzsei közül, mert igenis az egy törzsi világ volt, fejedelmek egymással való marakodása. Nem voltak képesek az egyéni érdekük fölé helyezni az egész földrésznek a jövőjét, akkor ez is 11. Ince pápának, Marco Daviano-nak köszönhető, na meg a Lipót császárnak, aki nem uralkodónak készült, csak aki a uralkodó volt, a testvére az meghalt, és kényszerből lett uralkodó, de ő egy kicsit másképp gondolkodott, mint a politikusok. És ezért ő olyan, a Szent Liga, a Szövetség, stb. Ezért legalább annyi erőt sikerült összerakni, hogy megállították ott a törököt, és Európa megszabadult. És aztán a mi felszabadulásunk is, csak mi belehaltunk. És az egész történelmünket ez a halál határozza meg, mert mi mások lettünk. Szóval ennek lett a következménye, Trianon és sok minden más, hagyjuk, de mégis mások vagyunk ma is, mint a többi nép. Mert ugyan a sorsunk olyan, amilyen, de valamiképpen mégis mindegyik fölé emel bennünket. Nem tudnak mit kezdeni velünk, ma sem. Mert csak azok az értékek, amik akkor mutatkoznak meg, amikor az ember megpróbáltatik, azok az értékek jelenthetnek példát és mintát, talán csodálatot, és bizony, ezt tudomásul kell venni. Ezek a gondolatok jelenítik meg azt az életet egyénileg, közösségileg, nemzetközileg, amely élet ezekből születik meg. Ezért a Szent Istváni Magyarország, a történelmi Magyarországnak a lelki üzenete, és minden egyes valamiképpeni üzenete a magyarságnak innen táplálkozik. Nem véletlen, hogy Antal József azt mondta, hogy Magyarországon még az is keresztény, aki pogány. Mert valamiképpen ez az örökség, ez a Szent Istváni gondolat, ez ott van a zsigereiben mindenkinek. Csak ahhoz, hogy ez életre váljon, ahhoz az a döntés szükséges, amiről ezelőtt a pár gondolat előtt szóltam. Testvérek, köszönjük meg minden esetre az 56-osoknak az áldozatát, azoknak az életét, akik életükkel fizettek, és mindenki mondja, hogy más lett az életünk ezáltal. És ez így is van. nem olyan jó, mint amilyennek az Isten tervezte, és tervezi az életünket, de mégis más. És akkor mindenkinek szeretnék odaadni egy kis rövidke elmélkedést ebben a szellemben. Ezt a címet adtam 1956 öröksége, dac és áhítat. Egy alcímet is adtam, az utolsó kockázat elszántsága és a szabadság örök szépsége. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc az egységes magyar nemzet csillaga, amit bátran kell követnünk a jelenben és a jövőben egyaránt. Ma azokra emlékezünk, akik személyesen részt vettek a forradalomban, később a szabadságharcban, vagy a megtorlás elszenvedői voltak. Az igazság általában nem úgy szokott győzelemre jutni, hogy az ellenfelek meggyőződnek és megtérnek, hanem inkább úgy, hogy kihalnak, és a felnövekvő nemzedék hozzászokik az igazsághoz. Annak ellenére, hogy már régen megbukott a kommunista rendszer, a besugóktól, a hazaárulóktól, a pénzügyi háttérhatalom zsoldosaitól, a magyarságot szándékosan és pénzért mocskoló emberektől még mindig nem tisztult meg az ország és a Kárpát-medence. Hemzsegnek Magyarországon és a Kárpát-medencében a magyar ellenes erők. Ők azok utódai, örökösei, akik mindent megtettek, hogy a nemzet tudatot, a történelem tudatot és a magyarság tudatot kiírtsák a magyar nemzet tagjainak a lelkéből. Miattuk, és ezért is van szükség megemlékezésre, mint amilyen a mai, és emlékművek állítására, és azért is, mivel a hősök és a megtorlásokat elszenvedők utódai is itt élnek velünk, közöttünk soha be nem gyógyult sebeikkel. A mai ünnepesemény ajándéka lehet egy olyan lelki állapot, hogy átérezzük és magunkénak valljuk az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetét, résztvevőinek sorsát és a halálos áldozatok családtagjainak szívszorongató mindennapjait. 1956 a magyar október történelmi cselekedetében benne volt Tiborcz lázadása, az elnyomottak keserűsége, a lázadó panasz az igazságtalanság ellen, az erkölcsileg kifordított világ ellen, az ellen, hogy ki száz meg százezet rabol, bírálja lészen annak, kit a szükség garast rabolni kényszerít. Benne volt, mert ott kezdődött, a költő szobránál, benne volt Petőfi lángoló szava, világos meglátása, hogy többé ez így nem maradhat, hogy itt az idő most vagy soha, és benne a költő kristálytiszta programja, rabok legyünk vagy szabadok. De az volt ebben a forradalomban és áhított, az utolsó kockázat elszántsága és a szabadság örök szépsége. A barikádokon, a rádió ostrománál, vagy a zsarnok szobrának ledöntésénél ott volt mindenki. Diák és tanár, fiatal és öreg, ott volt az egykori rab, de ott volt a pártember is, aki maga is azt mondta, legyen vége a párturalmának. Ott volt a munkás, aki saját kezébe akarta venni a sorsát, a paraszt, aki élelmet hozott a harcolóknak, a katona, aki azt mondta, most végre a hazámért harcolok. Ott volt az egyetemi tanár, akiben forrongott az erkölcsi háborúság az évtizedes hazugság miatt. Forradalmunkat leverhették, de hittük, hogy hatása az emberi együttélés eddiginél szabadabb formáihoz vezet majd, és ezen nem változtathatnak sem a keleti diktatúra tankjai, sem a nyugati politikusok cinikus, értetlen hallgatása. A jövővetését az áldozatok elvetették, de eljön az aratás ideje, gondolták, 1956-ban, és akkor aratni fogunk, lengyelek és magyarok közösen, az egész emberiség javára. Imádságos lélekkel fogadkoztunk, a fájdalom maradjon felejthetetlen, a nemzeti egység törhetetlen. Kedves testvérek, a lyukaszászló, amelyből október 23-án bicskával kivágták a Magyarországot, a Szovjet Birodalom gyarmatává címkéző vörös csillagot, sok millió magyar lelkében támasztotta fel a reményt, lesz még egyszer ünnep a világon, lesz még egyszer boldog, szabad, független Magyarország, és talán lett. Őrizzük, óvjuk, védjük meg ezt az országot, mert ez az ország a miénk, a magyaroké, szeressük, de tudjuk is, miért szeretjük hazánkat. Mindenki kap belőle a jelenlévők közül, ha elfogadják, de nem kötelező elfogadni, aki nem kíván ezzel tovább lépni, azt is magától értődően elfogadjuk, de a felelősség mindenkit terhel. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjé. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, te mennyei eledelle tápláltál minket, Szent János közben járására védelmez minket minden ellenségtől, és őrizd egyházadat szüntelen békében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kívánok a testvéreknek olyan napot, amely szellemi, lelki értelemben gazdagító lesz. Valóban figyeljenek az üzenetekre oda a kedves testvérek, azoknak a szavára is, akik az igazságot mondják, meg azoknak a szavára is, akik hazudnak. Tanulságos lehet mindegyik a számunkra. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében! Istenem.